nélkül Berek Janikóval.
Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Szlovákiában javában tart az alapiskolákba a gyerekek beíratása. Nagy az érdeklődés a dunaszerdahelyi Szabó Gyula alapiskola iránt. Tisztújító közgyűlést tartottak az Erdélyi Múzeum Egyesületben. Újra Bitay Enikőt választották az Egyesület elnökének. Most következzenek a részletek. Szlovákiában az április az iskolai beiratások hónapja. A Szabó Gyula festőművészről elnevezett dunaszerdahelyi alapiskola iránt nagy az érdeklődés. Szinte biztos, hogy az új tanévet három első osztállyal kezdhetik. Nagy Árpád igazgatót Haják Szabó Mária kérte beszélgetésre.
Egy városi rendelet alapján mi nagyjából az utolsó két hétben, tehát 20-tól 30-ig történik a beiratás. Nálunk szombaton volt egy ünnepélyes beiratás, kultúrműsorral készültünk a szülők és a gyerekek részére. Utána ketté vált a csapat, elvitték a gyerekeket különböző foglalkozásokra. A kolléganők másik része pedig a szülőkkel volt félre, ellenőrizték azokat az adatokat, amiket ugye első hétől már bejátszottak az e-rendszerbe. Ez a rendszer ugyanúgy a szülőknek is, és nekünk is új.
Jegyezzük meg, hogy ez az új módszer, ez az e-jelentkezés megkönnyíti ugyan egyeseknek a dolgát, meg hát, ha akarna az iskola, akkor nem is tartana ünnepélyes beiratási rendezvényt, de mégis valahogy ez hozzátartozik, hogy a gyereket hivatalosan is ünnepélyes keretek köz kultúrműsorral bevezessék az iskolába.
Egyértelműen, tehát mi ezt az előző években is csináltuk, és most mondhatjuk azt, hogy kettőt összekötöttük, mert ez a e-rendszer mindenkinek új. De látjuk benne a rációt, tehát ez jó dolog lesz, csak be kell, hogy induljon, meg kell, hogy szokják az emberek. Azért fontos az, hogy az adatok pontosak legyenek, tehát ott fontos egy ékezet, vagy ová nélkül.
De azért már elég sok kislánynak ová nélkül van a neve, nem?
Vegyesen, én a szülőkre gondoltam, mert például éppen ma néztem át ezeket a papírokat, tehát szülőnél például ovával volt beírva, és aztán ki lett húzva, vagy éppen fordítva. Tehát ilyen apró nüanszok mondhatnám.
Na és akkor a számok, ugye, ami a legfontosabb, a Szabó Gyula alapiskola Dunaszerdahelyen van a legnagyobb, de ha minden igaz, az országban a második legnagyobb alapiskola.
725 diákunk van, és úgy néz ki, hogy jövő évben is körülbelül ez a szám megmaradt. Tehát hivatalosan az e-rendszerben az egész országban minden iskolának jelezni kellett, hogy hány osztályt, hány diákot szándékszik felvenni. Három osztályt eleztünk be, és ez 71 gyereket jelent. Hát jelentem 83-nál tartunk. Természetesen ebbe beletartoznak azok is még, akik halasztást kértek, illetve az sem mindegy például, hogy az iskolát elsőnek vagy másodiknak jelölte be, mert ez ilyen lehetőség is volt, hogy két iskolát lehetett, vagy több iskolát megjelölni.
Ha akarnák, és a több gyerek lenne, akkor önöknek még lehetőségük nyílna egy negyedik osztály megnyitására is?
Igen, már csak aztán arról szól a történet, hogy éppen az iskolának milyen a kapacitása, és nálunk pont úgy van most, hogy igazság szerint, hogyha 90 körül lenne a gyerek, akkor meg tudjuk nyitni azt a negyedik osztályt is, mert van egy szabad osztályunk.
Én azt látom, vagy egy kívülálló azt látja, hogy egy csendes utcában egy nagyon szép felújított modern iskolai épületbe kerül a gyerek. Na de mit tud még, hogy olyan sokan éppen ezt az iskolát választják?
Jó pedagógus gárdánk van, belső felszereltség is nagyon jó. Tehát azt a pénzt, ami a rendelkezésünkre áll, fejlesztésre, modernizációra használjuk.
Kevés iskola mondhatja el magáról, hogy annyi fejpénzt kap, amelyből meg is tud élni.
Én nem érte igazgató vagyok, a harmadik ciklusomat töltöm, nem volt szükségünk semmilyen pályázatra se. Nekünk ez a pénz elég volt, és körbe lehet nézni, tényleg az iskola szépül. Nem telik el év, amikor kisebb, nagyobb beruházásokat ne engednetnénk nyugodtan meg magunknak.
És miben erősek a Szabó Gyula alapiskolások?
Az előző években inkább természettudomány, de most jönnek föl a nyelvek, de én éreztem jó pár évvel ezelőtt egy kis lemaradást. Mi minden ugye emberközpontunk, többen alsó és felső tagozat bekapcsolódnak nyelvi versenyekbe, szavaló versenyekbe, úgyhogy szép eredményeket hozunk.
Csallóköztől elég messze esik Szabó Gyula. Losoncon élt, Losoncon is van eltemetve, van ott egy galéria. Miért éppen őt választották névadóként?
Valóban így van, de kevesen tudják azt, hogy Szabó Gyula egy rövid ideig alkotott itt is. De lényeg az, hogy amikor eldöntöttük, hogy valamilyen személyiségnek a nevét felveszünk, mindenképp szerettük volna olyat, aki ide kötődik. És emlékszem rá, Csörle Teréz akkor volt az igazgatónő, megkereste Szerda öregjeit, Ág Tibor bácsit például, és aztán ajánlották őt. Utána néztünk dolgoknak, és valóban itt a magnemesítő vállalat ilyen mecénása is volt, és nagyon sok kép is megtalálható Csalló közben magángyűjteményekben, és mi is kaptunk. És aztán hozzáteszem, hogy fölkerestük még ma is élő özvegyét, Haltemerre Kingát, és őtől is kaptunk aztán eredet képeket, meg volt 2002-ben a névadó, és évente, két évente az elmegyünk, meglátogatjuk a sírját, illetve a galériában, a múzeumban bemegyünk, úgyhogy ápoljuk ezt a hagyományt. Én azt hiszem, hogy a felvidéki magyarság egyik legjelentősebb képzőművésze volt Szabó Gyula, csak kevesen ismerik.
Nagy Árpáddal, a Dunaszerdahelyi Szabó Gyula alapiskola igazgatójával Haják Szabó Mária beszélgetett. Itt a Határok nélkül. Nyílt napot tartottak a magyar kormány által támogatott nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetemen. Az eseményre Párciumból, Erdélyből és Magyarországról is érkeztek középiskolások. Több mint 600-an vettek részt a különböző rendezvényeken. Az egyetem hallgatói és tanárai igyekeztek interaktív foglalkozásokon bemutatni és vonzóvá tenni a képzéseket. A nyílt napon a két évvel ezelőtt beindított gazdasági informatika szak mellett az egyik legtöbbet látogatott a grafika volt, amely már 23 esztendeje várja a hallgatókat. Az egyetemhez tartozik az Arany János Kollégium, amely több mint 200 férőhelyel várja a távolabbról érkező leendő egyetemistákat. Ionescu Nikolett összeállítása.
Milyen újdonságokkal várja a diákokat a Párciumi Keresztény Egyetem Nagyváradon? Nyíri Enikő kommunikációs referens.
Új szakot nem indítunk, viszont van egy képzésünk, a tanító és óvóképző, ami megváltozik Románia szerte. A román törvények értelmében nyártól, már a mostani júliusi felvételin is külön kell indítani, ami azt jelenti, hogy külön lesz a tanítóképző és külön az óvóképző. Nagyon sok programmal készültünk, és rengeteg diák érkezett hozzánk, soha még ennyi nem jött. Sok esetben tapasztaljuk azt, hogy akik ide érkeznek hozzánk diákok, még nem tudják, hogy valóban mit szeretnének.
Önök segítenek a diákoknak pályát választani, szakot választani?
Így van, mert van olyan diák, aki tudja már, hogy mit szeretné. De van, aki csak esetleg egy-két érzés van benne. Van egy pályaorientációs foglalkozásunk is, valamint vannak inspiráló előadásaink, ahol végzettjeink, alumnis hallgatóink vannak jelen, akik azt próbálják nekik átadni, hogy annak idején ők hogyan élték meg az egyetemi éveket és az itt szerzett tudást hogyan hasznosítják ma a munkaerőpiacon.
Hány alap és mesterszakon várják a diákokat?
12 alap és 6 mesterképzésen várjuk a jelentkezőket a júliusi felvételin. Jelenleg 852 hallgató tanul egyetemünkön.
A középiskolások honnan érkeztek?
Parcium minden városából, mondhatom szinte azt, mert Szatmától kezdve Aradon át mindenhonnan vannak diákok most ezen a nyílt napon, de Székelyföldről is nagyon sok diák érkezett, de egyénileg Magyarországról is jöttek hozzánk érdeklődők.
Milyen szakra jár a Parcium Egyetemen? Sós Dávid egyetemista.
Jelenleg szociológiára és menedzsmentre. Először a szociológiát kezdtem, mert jobban érdekelt az, hogy mi mozgatja a társadalmat, és sokkal közelebb volt nekem otthonhoz itt a Parcium régióban, mint például Kolozsvár vagy Vásárhely, és ugye, hogy teljesen magyarul folyik az oktatás, az meggyőző volt. Aztán a tavalyi évben jött az, hogy válaszolom a menedzsmentet is, mert elkezdett érdekelni a hallgató önkormányzaton keresztül a menedzsment maga is.
Miért vállal tevékenységet a hallgató önkormányzatban?
Első évben szeretném besegíteni, aztán megkaptam a kedvet magához a szervezéshez, az emberek vezetéséhez, és maga az, hogy milyen jó kedvet tud varázsolni az, amikor egy közösségként dolgozunk együtt.
Miért tartja jónak ezt az egyetemet?
Nem vagyunk sokan, és azért nagyon jó a hangulat, mert mindenki ismer mindenkit, mindenki nagyon kedves egymással.
Hogy érzi, mi az a többlet, amit itt kaphat?
Nagyon sok tapasztalatot kaptam az egyetemen is, főleg a hallgató önkormányzaton keresztül is, de az órákon is ugye nagyon gyakorlatorientáltak az órák. Például volt termelésmenedzsment óránk, az egyik tanárunk nagyon szívesen elvitt minket 2-3 gyárba, és ugye körbevezettek minket, megmutatták, hogy hogy folyik egy termelés, hogyan kell őket menedzselni. 3 helyen is voltunk.
A grafika szak az egyik legnépszerűbb szak a Párciumi Egyetemen. Balázs Zoltán tanszékvezető.
Azt szeretnénk, hogy azok a hallgatók, akik ide felvételiznek és sikeresen bejutnak hozzánk, azok egy olyan projektalapú oktatásban vegyenek részt, ami által sikeresen megállják majd a helyüket a hétköznapi életben is, vagy a művészet különböző fórumain, színpadain, kiállítótereiben, vagy akár stúdióiban. Nagyon sok projektünk van. Igaz, hogy ezeknek a nagy részük a mesterképzésünkre fókuszálódnak. Többek között van egy animációs sorozat, aminek az első epizódját már el is készítettük, amely a Malajziai Sanvé Egyetemmel együttműködésben és ottan tanító Kis Tamás könyvéből inspirálódva a nagy magyar felfedező kutató Szántus Jánosnak az életéről készítünk. Ennek még lesz több epizódja.
Honnan érkeztél és milyen szakérdekel? Suba Orsolya.
Marosvásárhelyről jövök, Farkasemeleti Liceumból és a grafika szakra jöttem a nyílt napra, hogy nézzek körbe. Gondoltam, hogy új városba szeretnénk kezdeni, és hogy új dolgokat kipróbálni, új embereket megismerni, és nagyon sok jót hallottam a Párciumról, az emberek nagyon kedvesek voltak. Na, tetszik a nyílt nap is, meg vagány volt a minimozi.
Mi az, ami megfogott itt?
Azt mondták nekem, hogy ilyen 50-50%-ban lesz digitális és kézi felkészítés is, és ez nekem nagyon jó, mivel digitálisan nem érzem magam otthonosan. Az is nagyon tetszett, hogy nagyon sokat látok itt a falak, és ez így megnyugtat abban, hogy jó helyre jövök, és itt ki tudok bontakozni teljesen.
Honnan érkeztél? Buhály Csengeny.
Nyíregyházáról. Te egy ismerős tanul itt, és jókat hallottam róla.
És most milyen tapasztalataid vannak?
Nagyon tetszik. Szépek így a munkák, meg egyetemnek szépen néz ki.
Mi az, ami érdekel, tehát mifelé orientálódnál?
A grafika, tervezőgrafika. Digitális mindenképp, bár hát amúgy szeretek így analóg módon is rajzolni, alkotni, ilyesmik, de főleg digitálisan így az utóbbi időben.
A Nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetem nyílt napjáról Ionescu Nikolett összeállítását hallottuk. Itt a Határok nélkül. Döntéshozatal a 21. században. Ez volt a témaköre a Matthias Corvinus Kollégium által szervezett kárpátaljai közéleti vezetőképző 5. képzési hétvégéjének. A vezetőképző nem titkolt célja, hogy azokat a fiatalokat képezze, akik tenni akarnak szülőföldjükért. További részletek Iváncsik Attilától.
Azért jelentkeztem a kárpátaljai közéleti vezetőképzőre, mert szeretném fejleszteni kommunikációs, szervezői, valamint vezetői készségemet. Számomra nagyon fontos a szülőföldem, Kárpátalja, és azt szeretném, hogy azt a tudást, amit itt megszerzek, a szülőföldemen tudjam majd kamatoztatni.
Mondja Bodnár Emese, aki az Ungvár melletti Szürtéből jelentkezett a kárpátaljai közéleti vezetőképzőbe. A résztvevők 5. képzési hétvégéjükön a mesterséges intelligencia térnyeréséről és használatáról is meghallgathattak egy előadást Petneházi Dávid szakember előadásában.
A mai világban nagyon fontos a fiatalok számára, hogy ne csak készségszinten ismerjék az új technológiákat, de alkalmazzák is ezeket. Én szerettem volna a diákoknak minél jobban átadni, hogy a különböző AI szoftverek, programok, nagy nyelvi modellek, azok kiemelten fontosak a mai életünkben. Egyrészt tekinthetünk rájuk úgy, mint egy közellenségre, kerülhetjük őket, próbálhatunk úgy létezni, hogy nem veszünk róluk tudomást, de valójában ezek a programok bizony sokat tudnak segíteni az életünkben, a kiemelkedésben, a tanulmányainkban, abban, hogy előre tudjunk jutni az életben, hiszen hogyha jól ismerjük ezeket, jól használjuk, és a hátterüket is látjuk, akkor nagy versenyelőre tehetünk szert. És azt gondolom, lévén, hogy sok kárpátaljai diákkal tudtunk ma találkozni, hogy a kárpátaljai fiatal számára is kiemelten fontos, hiszen az online tér sok lehetőséget ad, ugye nehéz helyzet közepette, akkor is, amikor nehéz munkát találni, nehéz boldogulni otthon, és ugye a fizikai mozgás is sok esetben nehézséget jelent, akkor az online tér egy olyan plusz hozzáadott értékkel tud rendelkezni minden fiatal számára, amit kár lenne nem használni. Nem csak a tudásszerzés szempontjából, hanem a tanulmányok, az oktatás, és bizony a különböző munkák megszerzése révén is, hiszen az elmúlt éveknek, ha Covid-nak van valami pozitív hozadéka, az mégiscsak az, hogy az online tér és online munkavégzés kinyílt, lehetőséget adott, amit a különböző nagy AI modellek még inkább tovább tudtak fokozni. Ezért, hogyha ez a mai előadás tudott segíteni a fiataloknak, hogy arra sarkaljuk őket, hogy gondolkodjanak, hogy figyeljenek oda az új vívmányokra, és használják a különböző AI adta lehetőségeket, akkor én már nagyon elégedett leszek, és remélem, hogy ebben tudtuk őket segíteni.
A kárpátaljai vezetőképző résztvevőit a hétvégék ideje alatt minden olyan készséggel igyekeznek felszerelni, amely a közéleti szerepvállaláshoz elengedhetetlen. Hangsúlyozza Linc Anna Mária programvezető.
Fő központi témája az a döntéshozatal, azon belül is górcső alá veszük a 21. századra jellemző döntéshozatal jellegzetességeit. Előtérbe kerül a mesterséges intelligencia, annak a szerepköre, illetve a csapat, illetve a csoportos döntéshozatali technikákat is beemelünk a képzési hétvégében. A képzésünket az MCC Egri képzési központjában tartjuk meg.
A kárpátaljai vezetőképző résztvevői 5. képzési hétvégéjükön tárgyalástechnikát is tanulhattak, valamint a döntések dilemmáiról is beszélgethettek a városvezetés szempontjából.
A Maros megyei RMDS a szövetség színeiben megválasztott polgármesterekkel közösen 10 évvel ezelőtt szolidaritási alapot hozott létre. Az alap helyi közösségeknek nyújt támogatást úgy, hogy a magyar vezetésű önkormányzatok a saját költségvetésük egy részét olyan települési közösségi tervek, programok megvalósítására ajánlják fel, amelyek értékmegőrző, identitás erősítő célt szolgál. Idén 4 település részesül támogatásban, kiemelten a Radnóti Magyar Közösség terve, amelynek részeként felújítják és közösségi térré alakítják a volt református iskola régi épületét, mondja Csibi Attila Zoltán, az RMDS Maros megyei elnöke Erdei Edit Zsuzsánna interjújában.
A Radnóti szórványközösség eddig saját erőből, akaratból és munkából cseréltek ki ennek a nagyon szép régi épületnek a tetőszerkezetét, és dolgozva hozták egy olyan állapotba az épületet, aminek a megsegítésére úgy gondolták a polgármestereink, hogy első helyen rangsorolják ezt a projektet. Második helyen a Dózsa-Györgyi Betlen kastélynak a konzerválása maradott tetőszerkezetet kellene cserélni, ezt támogatta az alap. Nyárában Magyaroson pedig egy több funkciós létesítmény megépítését, illetve idén 100 éves az erdélyi helikon. Ezért Marosvécsen Bárókemény János mellszobrát akarja felállítani az önkormányzat ennek a felállítására. Támogatta az RMD szolidaritási alapból.
Milyen összegekkel támogatja a szolidaritási alap ezen projekteket, ezen terveket?
Összesen beszélünk 860 ezer lejről, ami a számításaim nem csinálnak ilyen 67-68 millió forintos összeg. Ebből a Radnóti épületnek a felújítására 14 millió forintot fog kapni a közösség, illetve nyárán Magyaroson a beruházás az 22 millió forintot kap, a Dózsa-Györgyi Betlen kastélynak a konzerválása az 18 millió forintot kap, és a Báró Kemény János szobra pedig 84 ezer lett, ami közel 6 millió forintnak felel meg. Ezek mind olyan összegek, amiket nagyon nehéz lenne saját költségvetésből előteremteni az önkormányzatoknak, ezért is nagyon fontos ez a szolidaritási alap, hiszen nem csak erős önkormányzatokhoz megy, hanem szórványvidékekre is oda, ahol önkormányzatiságban nagyon gyengén vagy nem reprezentatíve van jelen az RMDS és a magyar közösség. Az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon sok ilyen projektet sikerült megvalósítani, és hát én nagyon büszke vagyok arra, hogy idén is maradandó dolgokat tudunk támogatni, ami fontos a helyi közösségeknek itt Maros megyében.
A helyi önkormányzatok saját forrásból is támogatják ezen terveket?
Igen, itt Radnót esetében ez nem igaz, hiszen ott nincsen polgármesterünk. 2 tanácsosunk van azt hiszem 25 fős testületből, 2 önkormányzati képviselő. Ők próbálják a helyi magyar közösségnek a sajátos ügyeit intézni. A helyi önkormányzat, nem mondom, hogy nem partner, mert partnere a Radnóti magyarságnak, de lévén, hogy elég nehéz költségvetési év van Romániában, ezáltal csak ez az összeg fog menni a támogatásra. Azon felül pedig mindenhol máshol, úgy Marosvécsen, mint Dózsa-Györgyön, vagy akár nyárán Magyaróshoz tartozó Bekecsi-Tetőn, az önkormányzat tesz még hozzá saját forrásból is.
Csibi Attila Zoltánnal, az RMDS Maros megyei elnökével Erdei Edit Zsuzsánna beszélgetett. Itt a Határok nélkül. Újra választották Bitai Enikőt az Erdélyi Múzeum Egyesület elnökének. Az emel több mint másfél évszázada meghatározó pillére az erdélyi magyar tudományos életnek. Nem csak fórum, hanem aktív szellemi alkotóműhely, ahol új felismerések is születnek. A tisztújító közgyűlésen a régi új elnököt a Magyar Tudományos Akadémia ezüst emlékéremmel tüntette ki. Majd átadták az EME saját kitüntetéseit. Az Egyesület újra választott elnökével, Bitai Enikővel, Ferenc Ádám beszélgetett.
106 rendezvény volt a tavaly, 33 könyvet adtunk ki, 60 kutatási programot vezettünk, voltak képzések, technikatörténeti alkotótábor, kiállítások. Kutatási tevékenység 2025-ben is jól szervezett, egymásról épülő rendszerben működött. A belső kutatói munka biztosítja a szakmai gerincet, míg a külső programok azok nyitottságot, akár az interdisziplináris kutatások is itt valósulnak be, és az utánpótlást is hozza az intézménynek. A fiatal kutatók bevonása ebben a rendszerben nem egy kiegészítő elem, hanem egy tudatos intézményi befektetés. Külön érdemes kiemelni a Magyar Tudományos Akadémia nemzeti programját, amely célzott támogatásával jelentős lendületet adott a Jakó Zsigmond Kutatóintézet működésének. Valósággal szárnyaltak a kutatóink úgy a tevékenységek sokszínűségében, mint a minőségében is. A 2025-ös év az akadémia 200 éves jubileumja éve is volt, tehát amelyhez az Egyesület szoros együttműködésben több programmal és kiállítással is részt vett, és ezek idén is folytatódnak, amely ez az Egyesület többek között az Erdély Magyar Akadémikusok Arckép Csarnokának bővítésével fog hozzájárulni. Ez egyszerre kutatási, gyűjteményépítési és tudománytörténeti munka. Több kutató bevonásával vándorkiállítást szervezünk ezúttal Csíkszeredában. 2025-ös év azt is megmutatja, az eme képes tudományt a társadalom felé közvetíteni, anélkül, hogy engedne a szakmai mércéből. Nyitottam és hiteles a partnerségben gondolkodó intézményként van jelen. És nyilvánvaló, hogy a következő időszak közös munkánk akkor lehet igazán eredményes, ha még szorosabb együttműködésre és világosabb feladat megosztásra építünk. Már megkezdődött a megújítás, megújulás és a generációváltás folyamata, amely biztosítja a stafétabőt továbbadását, és a körülöttünk változó gazdaság és társadalmi környezetben különösen fontos, hogy a több forrásból származó finanszírozásra építsünk, saját erőforrásainkra is támaszkodjunk, és közösségünk elkötelezettségét, valamint az intézmény kapcsolatait is erősítjük. Csak így tudjuk biztosítani a sekrétű tevékenységet, értékeink megőrzését és az intézményük folytonosságát.
A hagyományhoz híven az Erdélyi Múzeum Egyesület az idén is kitüntetésekkel jutalmazta az elmúlt év legjobb teljesítményeit.
Tiszteleti taggá választottunk olyan rendkívüli személyiségeket, akik valamelyik szakosztályban rendkívül nagy tevékenységben sok értéket teremtve végezték munkájukat. Egyedemes irodalmár, Romani Magyar Bölcsészettudományok támogatásában és népszerűsítésében vállalt szerepe, akkor Szabó Béla a Romani Magyar Orvostudományok terén, illetve Pálfi Károly a Romani Magyar Műszaki Tudományok támogatásában. Ők voltak azok, akiket most intézményen belül ismertük el, és a közgyűlés szavazta meg a tiszteletbeli tagságukat. Az Erdély Múzeum Egyesület életében nem csupán a belső tevékenységek bírnak kiemelt jelentőséggel, hanem azok a szakmai együttműködések, támogató kapcsolatok is, amelyek hozzájárulnak intézményünk fejlődéséhez és eredményeihez. Az idén díjátadásban 3 olyan személyiség részesült, Gróf Mikó Imre plakett elismerésben, 3 különböző típusú intézmény vezetője, Balogh Balázs, az ELTE Humántudományok Kutatóközpont főigazgatója, tehát egy kutatóintézetnek a menedzsere, Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora, mint egyetem vezető, és a harmadik pedig Páles Zsolt akadémikus, aki a Debreceni Akadémiai Területi Bizottságnak az elnöke, egyben az MTA matematika osztályának is elnöke, de ezekkel a területi bizottságokkal is szoros kapcsolatunk van, főleg a Debreceni, amit közelebb áll. Tehát igyekeztünk azokat az intézményeket is méltatni, akik szoros együttműködésben segítik a tevékenységeinket. Kovács Levente rektor úr egy nagyon szép bejelentést tett be a végén, hogy kívánja támogatni az Erdély Múzeum tevékenységét, mint egy 500 000 lejjel, az kb. 34-35 millió forintot jelent.
Nem mehetünk el amellett, ugye, hogy az MTA ezüst érdemérem kitüntetésben részesült. Hogyan értékeli ezt az elismerést?
Úgy tekintek erre a kitüntetésre, mint annak az együttműködésnek a megerősítésére, amely az Erdély Múzeum Egyesület és az Akadémia között hosszú idők óta fennáll, ugye ez a megalakulásánál is ott volt a Tudományos Akadémia, és amely reményeink szerint a jövőben is tovább erősödik.
A Losonc környéki vasúthálózat története tökéletes lenyomata a közép-európai történelemnek.
Egykor a Magyar Királyság egyik legfontosabb ipari és közlekedési csomópontja volt. Ma pedig bezárt vasútállomások, több helyen felszedett sínek, s jó esetben is a határmenti együttműködés és az újranyitás reményének szimbóluma mindez. A Losonccal szomszédos Gácson, ahol Csontvári patikát működtetett, és ahol Rákóczi idejében országos ügyeket intéztek, most szombaton, április 25-én, a vasúttörténeti napon mutatják meg, hogy milyen volt itt hajdan a sokféle iparral és jól működő vasúttal az élet. A programokban közreműködő polgári társulás vezetőjét, Puntigány Józsefet, Tarnóczi László kérdezte.
Puntigány József helytörténész Losoncon immár 10 éve kíséri a turistákat, vezetett városi sétákat hirdet, és saját városok felfedezésére hívja az embereket. Legutóbbi sétája Losoncról Fülekre vezetett.
Így van. Ennek az apropóját az adta, hogy kb. 2 éve a füleki vasúti nagyállomást azt megszüntették, mint nagyállomást működtetni. Történelmileg ez a vasúti állomás volt az, ami a Budapest-Zólyom és Zsolna vasútvonalon az egyik legfontosabb állomás volt, mert itt osztottak el a vonalak, tehát aki magyarországi vonalra kellett elmenni Budapestre, akkor itt kellett vagy átszállnia, vagy pedig elmennie Kassára vagy Pozsonyba. És ezt 2 éve megszüntették, és a kis állomást nevezték ki nagy állomásnak. Az ok az volt hivatalosan, hogy így körülbelül 1 perccel gyorsabb lesz a vonat mondjuk Zólyomból Kassáig. Ugye ez egy teljesen abnormális ítélet volt, de a lényeg az, hogy ez a nagy állomás kiváltotta a mi érdeklődésünket is, és mivel annak a csoportnak, amely én vezetem, vagy a Főnix Lutéciánban van ott a néhány olyan ember, akikkel én együtt dolgozom, az egyik az vasútnál dolgozott, és konkrétan a Füleki és a Füleki vasútállomásnál sok-sok évet. És meg akartuk mutatni, hogy az a 2 év az milyen negatív hatással volt erre a vasúti állomás és a környékére.
Füleken kísérőt is kaptak, nem mintha ön jól nem igazod el Füleken, de a csertkész vezető is beállt önök mellé.
Így van. Szeredetileg is így volt tervezve, mert ugye megnéztük a Szentfali egy ilyen kis település, és Fülek mellett elmentünk oda, ott van egy elhagyatott egykori téglagyár, megnéztük ezt is, és utána pedig megkértük Maros Messierikot, ő a Füleki Vármúzeumnak a munkatársa. Hát beszéltünk természetesen a nagy állomásról is, megnéztük azt a romhalmazt, ami ott készült, az elhagyatott vasúti állomás épületét, és utána pedig a Városi Honismereti Múzeumban tettünk látogatást, illetőleg a vár alatti kazamatákban tettünk látogatást.
A vasút kulcs szó lesz ezen a hétvégén is, hiszen most szombaton a Losonchoz közeli Gácson megint csak egy vasutas programra készülnek, és kísér ott is turistákat.
Igen, most nekem egy könnyebb helyzetben van, mert én mind részben a Gácsi Csontvári Múzeumban fogok menni, és ha lesz ott vezetés, akkor természetesen segítek nekik, de ez egy jóval nagyobb rendezvény, tehát a vasúttal kapcsolatos, és maga a címet is így adták meg, hogy vasúti kocsikat a Gácsi vár elján, a várkastély alatti településekről van szó, és a vasútot is meghatározó szerepet volt, ugye Losonc és Gács között volt vasútvonal, amit megszüntettek. Jelenleg ott majdnem azon az útvonalon van egy kerékpár út, mondjuk ez szép, de a vasútvonalat nem lehet találni, viszont Gácson vannak maradványai a vasútnak, és maga a rendezvény vasúti központú, ami azt jelenti, hogy Gácson látogatható lesz a kis vasúti múzeum, amiben van rendezve Gácson, az egykori megállóhelyen, és lesz egy Zólyomból Tamásfalvára induló vonat, ez nosztalgia vonat lesz, és a végén Gácsra fognak eljönni, ahol egy vasúti kiállítás, vasúti modell kiállítás lesz, és akik eljönnek, akkor már bejöhetnek majd a Csontvári Múzeumban, ott is lesz vezetés, akár magyarul, akár szlovákul.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok nélkül.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.